Mint a múlt év végén elindult az Értsünk Szót adásában egy sorozat pszichológusokkal, pszichiáterekkel, mentálhigiénés programokkal foglalkozó szakemberekkel. Igen, egyrészt azért, hogy publicitást adjunk a munkájuknak, másrészt azért, mert azt gondolom, hogy az a fajta feszültség, amely körülvesz minket, egy átgondoltabb viszonyt, egy átgondoltabb hozzáállást igényel. Úgyhogy arra kérlek, hogy mutasd meg azt a műhely munkát, ami a ti kiadótok körül van, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi az eszköze annak, hogy tényleg találjunk utakat, megoldásokat a terhelés csökkentésére. Te úgy látod, hogy ezt lehet így módszeresen dolgozni a társadalmi szöveten, amiben élünk, akár kisközösségi, akár tágabb értelemben?
Igen, úgy látom, határozottan úgy látom. Annyit azért én hadd mondjak el, hogy tehát egy ilyen két minőségembe beszélek most veled. Egyrészt én az Orjold és Társai kiadónak vagyok a tulajdonosa, és mi szociálpszichológiai, pszichológiai, pszichoanalitikus könyveket adunk ki, amely könyveknek nagy részének jelentős társadalmi vonatkozása van. Másrészt van egy Lélekben Otthon alapítványunk, ahol mi konkrétan találkozunk olyan emberekkel, akik kirekesztődnek, és próbáljuk valahogy, hát hogy mondjam, a visszailleszkedést, vagy a mentális egészséghez való jutást megsegíteni. Tehát ebben a két minőségemben beszélünk most.
Tehát akkor te látod a segítő szakma legnagyobb kihívásait és problémáit is, ha jól értem, és látod azokat is, akiknek segítségre van szüksége.
Így van, így van. Azért én nem szeretném azt, tehát az már eleve egy kérdés, hogy a segítő szakma az kívül helyezheti-e magát a társadalmi. Én azt látom, hogy egyáltalán nem, sőt a segítő szakmán belül is szépen megjelennek azok a társadalmi viszonyok, amiktől pontosan szeretnénk megszabadulni.
Hogy?
Hát például a pszichoterápiás szakma az egy nagyon hierarchizált szakma, aminek az egyik fő veszélye az, hogy önmagával van elfoglalva. Tehát, hogy szerveztem egy konferenciát, eljut a pszichoterápia rászorulókhoz, és az derült ki, hogy a pszichoterápiás szakma az eléggé el van saját magával foglalva, a saját identitásával, és az, hogy a társadalomban hogy tud részt venni, az nem feltétlenül az elsődleges kérdés. Ezeket azért hadd mondjam el, hogy az az én magánvéleményem, ez nem nincsen, hogy objektív, én ezt így látom.
Mi lehet az oka ennek a helyzetnek, ha ez így van?
Hát például éppen most írtam erről egy cikket, az az oka, hogy a pszichoterápia, meg a pszichoanalízis, az az elmúlt rendszerben egy tűrt vagy tiltott határán mozgó valami volt, tehát ami, hogy úgy mondjam, úgy maradt. Tehát nem, tehát azok a mechanizmusok, tehát hogy egy ilyen tűrt, esetleg fenyegetett helyzetben küzdeni kell a megmaradásért, ezek olyan mechanizmusokat hoznak létre, amik ebben a szabadabb világban már nem működnek, de én úgy látom, hogy úgy maradt a szakma.
Ha jó a helyzetértékelésem, akkor legalábbis Romániában, ahol ez a nem is volt tűrve, hanem tiltva volt a 80-as években, ez a újra felfedezése a pszichoterápiának, vagy alkalmazása, vagy elfogadása társadalmi szinten, ez azért is akadályokba ütközött, mert nem állt a közegészségügy része. Egy ideig nem volt a rendszerváltás után, aztán pedig luxus cikként a nagyon kevesek, a kiváltságosak, a fizetőképesek, illetve a jól képzettek luxusa lett, akik egyáltalán tudták, hogy mi a pszichoterápia, hova lehet fordulni, miért kell odafordulni.
Ez így van. Most volt múlt héten a Magyar Pszichiátriai Társaság konferenciája, mi is ott voltunk, és van egy kiváló szakember Marosvásárhelyen, Ládai Noémi, akitől én megtudtam, hogy Romániában minden FSBNO kódujú beteg most már hetente egy pszichoterápiás órát az ottani társadalombiztosítás terhére tud használni, vagy kaphat.
Oldjuk fel ezt a kódot? Oldjuk fel ezt a kódot, mert nem
ért. FS, a mentális betegségeknek van egy WHO kódjuk, tehát ez a szorongás, depresszió, skizofrénia, demencia, krízis helyzetek, alvászavar, tehát ezek az FSBNO kódújú betegségek. A személyiségzavarok, hangulatzavarok, ez a kettő, hogyha ezt így mondom, akkor ez így lefedi a lényeget.
Remélem, hogy ez nagyon sokakhoz eljut ez az információ, és fogunk ezzel foglalkozni még, hogy valóban mennyire vehető ez igényben a közegészségügy infrastruktúráin keresztül. Hogy látja, hogy ha adottak a lehetőségek, akkor mennyire lehet sikeres programokat elindítani, mennyire sikerül rákapcsolódni erre a krízis hullámra, amiben vagyunk? Én most általános társadalmi jelenségről beszélek. Van, ami...
Jó, én is erről fogok beszélni. És hogyha lehet, akkor most ezt lehet, hogy egy picit hosszabban magamnál lenne, magamhoz venném a szót.
Hajrá.
Ez nem probléma. Tehát az a helyzet, hogy nekünk volt egy 2 éves programunk, gyerekkori szexuális abúzus megelőző program. Ezt mi a norvég, az alapítványomnak, ezt mi a norvég alap keretében csináltuk, és ez tanároknak és szülőknek szólt, és egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon rövid 3 órás tréninget vettünk át Izlandról. Most az a helyzet, hogy mi azt vállaltuk, hogy 350 embert fogunk tréningezni 2 év alatt, és akkora volt rá az érdeklődés, hogy ez a szám ez közel 900 lett. Nagyon jó program volt, nagyon ajánlották a tréningen résztvevők ezt a programot, és nagyon, tehát az egy fontos dolog, hogy ennek hatalmas visszhangja volt. Ráadásul úgy, hogy ez Budapesten nem is ment, hanem csak vidéki megyékben, tehát Vas, Győr-Sopron, Szolnok, Hajdú-Bihar és Borsod, tehát ebbe az 5 megyébe, és ennek keretében én voltam Izlandon. És az volt az érdekes, hogy Izlandon van egy úgynevezett Barnahus program, aminek az a lényeg, ezt pár évvel ezelőtt vezették be, hát ilyen 6-7 éve vezették be, aminek az a lényege, hogy a gyerekek, azok a gyerekek, akik a törvényhozással vagy a joggal bármilyen kapcsolatba kerülnek, azokat nem citálják 5-10-szer bíróságokra, hanem egyszer kell tanúvallomást tenniük úgy, ez egy gyermekház program, amely egy gyermekházban egy videó, tehát felveszik filmre a tanúvallomást, ott van egy képzett szakember, aki az ügyvéddel és az ügyésztel is kapcsolatban van, és egyszer történik meg a gyerekeknek a tanúvallomása. Ugyanis ezek a kérdések, ezek nagyon nehezek, és van egy úgynevezett retraumatizációs veszély. Tehát például, hogyha egy kisgyereket megerőszakolnak, és azt újra el kell mondania, akkor retraumatizálódik. Most Izlandon, tehát Magyarországon, tehát mi igazságügyi gyerekpszichiáterekkel is tartjuk a kapcsolatot, egy 11-12 éves kislánynak, akit megerőszakolnak, olyan 10-nél több alkalommal kell tanúvallomást tennie. Ez nagyon-nagyon veszélyes. Izlandon már csak egyszer, és ez a Barnahus mozgalom, ez irányítja, hogy úgy mondjam, összefogja azokat a kapcsolódó programokat, amely szexuális abúzus megelőző program is ő hozzájuk tartozik, illetve van egy agresszió helyettesítő program, amit iskolákban, munkahelyekre visznek, de ez is ők az információs központ. Tehát, hogy egyik oldalról azért azt szeretném mondani, hogy át lehet venni külföldi módszereket, másodszor Magyarországon mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon nagy a fogékonyság egy-egy ilyen programra.
És ezt így intervenciós alapon mennyire lehet hatékonyan működtetni? Rendben, van egy ilyen képzés vidéken, van rá érdeklődés, én is azt látom, hogy főleg kisközösségi szinten azért tudatosul az emberekben, hogy agresszió van, ezt valahogy kezelni kell. Nincs egy permanens segítő hálózat, nincs permanens jelenlét, és ha történik is valamilyen beavatkozás, vagy megjelenik egy pozitív minta, az nincs, aki szinten tartsa, vagy beillesz-e a közösség szövetébe. Segítse ezt az átvételt?
Hát ezt én is így látom. Nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Nagyon nehéz. Tehát tényleg az biztos, hogy célmalomharcot vívunk. Azért azt szeretném mondani, hogy nem elszigetelve működünk, tehát nagyon sok szakemberrel dolgozunk együtt, és ebben a témában mi például kiadtuk tavaly évvégén a Hogyan segítsünk a krízisben levő gyermekeknek című könyvet. Ez a könyv az Amerikai Pszichiátriai Társaságnak a könyve, és hát úgy tűnik, hogy nagyon hatalmas siker, és olyan, ezt egészen biztosan mondom, hogy olyan egyszerű technikákat ajánl a gyerekek megsegítésére, amikre mi nem is gondolunk. Tehát nekem a gyerekeim azok már kirepültek, de én is nagyon sokat tanultam ebből a könyvből, és hát mi próbálunk, de az is. Tehát ez az egyik rész, ugyanakkor meg hát kénytelenek vagyunk a szakmai képviselőkkel, a politikával is leülni, és a magunk erejéből odahatni. Ahhoz azért azt tudni kell, hogy mi az, amit mi tudunk, és mi az, amit nem tudunk.
Na mi az, amit nem tud egyedül egy ilyen segítő területen dolgozó szakember?
Hát nagyon sok mindent nem tud, a jogszabályokat nem tudja megváltoztatni, nem tudja azt önmagában elintézni. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, és akkor itt szerintem ebből azért ki fog derülni, mivel nézünk szembe. Tehát nekünk, az alapítványunknak van egy skizofrén hozzátartozói klubunk. Ebbe a klubba eljött, most meg fogom változtatni, eljött egy pár, akik 60 éves, olyan 55 és 60 év közöttiek, és azért jöttek a klubba, mert hogy a fiúk súlyos pszichiátriai beteg, leszázalékolt, kórházba került, és a kórházban több hónapot töltött, és a kórházban sokkal jobb állapotba került, tehát elvégezte a kórház azt, ami a dolga, és a fiú, aki 25 éves, az fejébe vette, hogy ő dolgozni fog. És a család azért jött ebbe a klubba, hogy valahol elmondja, hogy ők aggódnak azért, hogy nehogy véletlenül újabb kudarc érje a gyereküket, félnek attól, hogy be tud-e járni a munkahelyére, pontos lesz, bírja a monotóniát, mert hogy ezt fejébe vette a fiú. Na most én, mint szakember, tehát azért én művészetterapeuta vagyok és csoportanalitikus csoportvezető, én azt éreztem, hogy itt van egy családterápiás probléma. Tehát, hogy kérdés az, hogy ez a fiú milyen forgatókönyvet kapott a szüleitől. Azt a forgatókönyvet kapta, hogy bízni lehet, sikeres lesz, kap segítséget, vagy azt, hogy a külvilág az veszélyes, és ő alkalmatlan erre. És én azt gondoltam, és megkérdeztem, hogy családterápiába mennek-e. És akkor mondták, hogy ők próbáltak családterápiába menni, de a kórházba családterápia nem érhető el. Tehát én nem tudok azért kezeskedni, hogy a kórházban van családterápia, viszont tudok olyasmit mondani, hogyha ez a családterapeutához akar menni, vagy van olyan mentor program, ahova ez a fiú menni tud, akkor azt tudom ajánlani. De a jogszabályokat nem fogom tudni megváltoztatni.
Ahogy ezt hallgatom, itt egy ilyen zsákafoltját stratégiára lehet szükség, mert hogy szakemberek, minták, programok vannak, nem biztos, hogy elérhető módon. Az is lehetséges, hogy van szándék egyéni vagy közösségi szinten a megoldás keresésre. Az is lehetséges, hogy vannak olyan szakemberek, akiknek ugyanez nem szakképzése, de munkájuktól fogva rálátnak problémákra, például pedagógusok. És hogyha ezek a meglévő lehetőségek összeérnek, és elindul egy ilyen önszerveződő, önsegítő hálózat, akkor ott lehet előrelépni, vagy legalábbis előrébb lehet lépni.
Igen. Maruka, azért én azt gondolom, hogy van itt két dolog, amit mindenképp el kell mondani. Az egyik az, hogy reális terveket kell kitűzni. Tehát olyan, hogy ma így vagyunk, és holnap majd egész másképp lesz minden, ezt el kell felejteni. Kis lépéseket lehet tenni. Ezeket a kis lépéseket próbáljuk mi, hogy úgy mondjam, facilitálni, vagy például az is, hogy mi találkozunk az alapítványunk nagyon sok emberrel konkrétan, akiknek van egy igényük, akiknek van egy elképzelésük, és mi ezeket az információkat közvetítjük a szakma felé. Tehát ez az egyik. A másik, hogy ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, és ezért kell dolgozni, és ezt én sokkal fontosabbnak tartom, hogy van egyfajta lélektani kultúra az országban, ami alakul. És hogy ebben a lélektani kultúrában ahogy így hatunk egymásra, ezt mindannyian csináljuk, ebbe valahogy azt kellene elérni, hogy az elfogadás, az öröm, a tisztelet, tehát ilyen értékek legyenek, és most direkt ilyen pozitív dolgokat mondtam, és nem azt, hogy ne legyen kirekesztés, ne legyen agresszió, mert általában ilyen ne legyen valami módon fogalmazunk. Tehát én erre tettem fel az alapítványom meg a kiadónak a működését, és hát olyan könyveket adunk ki, most mondok két példát, vagy hármat. Az egyik, amik most közeljövőben megjelenik, a Szlavoj Zsizsektől a menekült kérdésről könyve, ami már jövő hónapban jelenik meg, megjelenik a maffia pszichoterápia, illetve az egyik egyetem munkacsoportja egy a társadalmi áldozatiság témakörét fogja körbejárni. Hát nekünk ezek az eszközeink.
Arra tudok ígéretet tenni a hallgatóknak, és azt szeretném kérni, hogy ezeket a kiadványokat majd külön-külön is mutassuk be, van itt nekünk könyvajánló rovatunk, és beszélgessünk a fordítóval, a szakértővel, a szerkesztővel ezekről, mert mind nagyon fontosak. A beszélgetés zárásaként elmondok egy példát, hogy mind újságírók terepen, mivel szembesülünk, és hogy látjuk ezt működésben, és hol a mi sarunk is egyben. Dolgoztam nem olyan rég egy kollektív traumával járó eset sorozaton, amelynek szereplői nyilvánvalóan nem tudtak egymással kommunikálni, úgy alakult ki konfliktus közöttük, hogy annak ellenére, hogy együtt éltek, és elvileg ismerték egymást, nem ismerték fel a saját és a másik problémáit. Nem ismerték fel sem a résztvevők, sem az esettel foglalkozó újságírók, hogy van olyan érintettje a történetnek, aki súlyos mentális problémákkal küzd, szindrómával. Egy műveltségi kérdés volt, mert ránéz az ember, és el tudja helyezni ezt a dolgot, és egészen más történetet lát maga előtt, mint hogyha azt gondoljuk, hogy mindenki ítélőképessége teljes birtokában vesz részt, és nyilvánul meg. És azóta, mióta ezzel szembesültem, és végig kérdeztem a kollégákat, hogy ti nem láttátok, hogy mivel, kikkel állunk szembe, hogy lehet, vagy mit tanácsol, hogy ilyenkor mit tegyünk? Ha fel sem merül az emberekben a gyanú, hogy itt ez nem az, amit mi...
Aha.
Lehet?
Persze, de most az a helyzet, hogy például most erre a Hogyan segítsünk a krízisben levő gyermekeknek című könyvből egy baromi egyszerű praktika. Iskolai osztály, valami probléma van, és a tanár azt érzi, hogy neki kell megoldania valamit, és azt érzi, hogy neki egyedül kell helytálnia. Tehát az első, amit én javaslok, hogy kommunikálni, minél többekkel, és az már egy fontos dolog, hogy én bízok valakiben, és odahívom. Tehát nekem, amit ön elmondott, abból az jön ki, hogy sokan azt érezték, hogy nekik kellene hősként a vártán állni, és megoldani, és közben meg volt valami, amit nem látott.
Nem. Tehát, hogy itt senki nem akart semmit megoldani, itt mindenkinek a farkasa volt, ez a big picture, a nagy kép a társadalomból. Aha. Azt nem értették, hogy nem az a problémájuk. Tehát, hogy amit ők problémának hisznek. Tehát, hogyha egy színvak nem látja a színeket, akkor hiába kérjük rajta számon, hogy az piros. De hát tudni kell, hogy mi az, hogy színvakság. Ezért mondom, hogy itt valami műveltségi kérdés van.
Hát igen. Tehát van egy olyan szakértőnk, a dr. Kalmár Sándor, aki azt szokta mondani, hogy mentális analfabetizmus van Magyarországon, és az biztos, hogy a kultúrának működnie kell, de a kultúra az szerintem egy bizalmi kultúra, és ezt a bizalmi szint az van nagyon-nagyon alacsonyan. Én csak ezt tudom mondani, hogy amikor szakember jött, akkor azért más meg kialakult a kép?
Nem, hát itt már a sajtó felelőssége volt, persze nyilván nem. Tehát, hogy ott tartunk, most teljesen más esetről beszélve, hogy közoktatásban pedagógusoknak kell magyarázni, hogy mi az, hogy Down-szindróma, hogy van integrált oktatás, és hogy ez nem csak az integrálandó érintetnek, hanem a teljes közösségnek jó. Tehát, hogy ezek ilyen alapfogalmak nyilván, és hallgatják most ezt a beszélgetést elzárt településeken élő emberek, akiknek az életükből az alapvető infrastruktúra hiányzik, nemhogy egy ilyen tágabb társadalmi gondoskodás.
Igen, de azért én mégis azt gondolom, hogy az elfogadás, meg valami kultúra, azért az mégiscsak fontos. Az helyzet, nem tudom, hogy miről van szó. Tehát egyrészt azért én is folyamatosan újra és újra falakba ütközök. És szembesülök azzal, hogy milyen sok korlát van Magyarországon. Én csak azt tudom mondani, hogy kommunikálni. Nem csak azért kommunikálunk, mert olyan kedvünk van, hanem amiközben kommunikálunk, mi vagyunk azok, akik a beszélők, akik átlátjuk és megértjük a helyzetet és a magunk viszonyát is az adott kérdéshez.
És olvasni és felkészülni, és van ahova nyúlni, jó könyvtárat kínál az Oriold kiadó. Remélem, hogy sokan kedvet kapnak, és kicsit vizsgálják majd a honlapját a kiadónak, mert ott jól átlátható, hogy mit lehet olvasni. Akkor egyezünk meg abba, hogy folytatjuk, és a megjelenő kiadványokról beszélgetünk mennyit. Oriold Gábor. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a megkeresést és a figyelmet, és minden jót kívánok a munkájához.